Mennyei édesatyánk, amióta csak élünk, a te világodban élünk, akár tudtuk ezt, akár nem, és annyi kincseddel éltünk, hiszen a puszta levegőtől kezdve a testünk sokféle csodájáig, és a teremtett világ sokféle ajándékáig mindent te bocsátasz a rendelkezésünkre. Nagyon köszönjük, amikor életünk egy pontján odalépsz hozzánk, közelhozod az igédet, és megszólítasz bennünket. Kérjük, hogy hadd legyenek ezek az esték is ilyen meglepetések. Talán aki még úgy személyesen nem érzékelte a te hangodat, de add nekünk mindnyájunknak, hogy úgy tudjunk figyelni a te igaz igéidre, mint akikben ott a fohász. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Amen. Tegnap este elindultunk Kulcs a Bibliához című sorozatunkban. Kinyitottuk a Biblia első lapját. Tulajdonképpen erről a két oldalról hangzott az ige hozzánk. Bizonyára mindnyájunk számára értékesebbé lett már a Bibliának a kezdete is. Nem kezeljük olyan fölényesen, hogy gyermekded mesék és kész, hanem érzékeljük, hogy Isten olyan titkokat mond el nekünk, amit sehol másutt mi. Így meg nem kaphatunk az életünkre nézve, a világunkra nézve. Megértettük, hogy a Biblia a valóság két területéről beszél. Mindig, hiszen reális könyv a Biblia, mikor valaki azt mondta, hogy én reális ember vagyok, és ilyen dolgokkal nem foglalkozom, akkor én azt feleltem neki, hogy én is reális ember vagyok, és azért foglalkozom ezekkel. Mert ha valóban a valóságnak két területe van, a teremtett, ideig való, anyagi valóság, és az örökké való szellemi világ, akkor az a reális ember, aki mind a kettőt komolyan veszi. A Biblia, már pedig mi itt most nem az én gondolataimat próbáljuk átvenni, hanem a Biblia üzenetét, erről egyértelműen így beszél. Figyeltük a teremtett világ kibeszélhetetlen gazdagságát, csodái, csillag, százmilliárdszor százmilliárdokat, de magát a földünket is, és megállapítottuk a Biblia alapján, hogy Isten az embert úgy helyezte el a teremtett világban, egyedüli teremtményként csak az embert, hogy nem csak az anyagi világba építette be az érzékszervei által, hanem beépítette az ő szellemi világába is, antennát adott nekünk, így idézőjelbe egy érzékszervet, és ez volt a hit. És ezen állt vagy bukott az ember további útja és élete, úgyhogy ezt a négy egyszerű ábrát, amire valaki azt mondta nekem, hogy hát ezekért az ábrákért érdemes, nem a testvérek közül volt, egyáltalán ekkora vetítési kampányt csinálni, hogy ide beállítani ilyen-olyan szerkezeteket, mondom, nagyon egyszerűek az ábrák. A függőleges nyilat kell figyelnünk végig. Tulajdonképpen a többi nem is nagyon érdekes, mert ameddig ez a nyíl megvan, addig rendben van egy ember élete. És Isten így indította el az embert, hogy önmagával kapcsolatba hozta. És azt mondta, ember, vigyázz, el ne szakadj tőlem. Megteheted, mert nem vagy automata. Nem kell mondanod reggeltől estig, hogy dicsőség az Úrnak, mintha beállítottalak volna téged egy ilyen automatának. Elszakadhatsz, de ne tedd, Nem is úgy teremtette Isten az embert, hogy na, elhibázza, nem hibázza, hanem a lelkére kötötte. Ott olvastuk, hogy ne egyél a jó és a rossz tudásának fájáról, vigyázz, mert ha eszel, ha magad kezébe veszed a kérdést, hogy majd én tudom, mi a jó, mi a rossz, kikapcsolom Istent, elszakadsz tőlem, meghalsz. Lelkileg olyan állapotba kerülsz, amit halálnak lehet mondani. Tehát figyeljük a függőleges szálat. És tegnap még azt is megígértem, és hogyha nem fárasztom bele a testvéreket, hogy valamit Kellermeyer Miklós professzor az Élet című könyvéről mondok. Nem fizetett semmit nekem a professzor úr, csak azt, hogy megkaptam ezt a könyvet, és lenyűgözött. Ilyen jót az életről még tudományosan, ugye ez a sejtkutató professzor nemzetközi hírű, hívő ember, hívő katolikus ember, Kellermeyer Miklós, de valahogy nagyon összeért a lelkünk. És tüneményes, ahogy igen nagy igényessége kifejti, úgyhogy egy kis betétszerűen, mert hozzá tartozik az eddigiekhez, és utána figyeljük a harmadik oldalt a Bibliából, hadd mondjam a lényeget. Ehhez azért figyelem a jegyzeteimet, mert nagyon hangsúlyos minden kis mondat. Az anyagi világ mindenségnek hármas szerveződési formája van. A tudományos kutatás mostanra teljesen egyértelművé teszi, hogy mindháromnak volt egyszeri kezdete. Az élettelen anyagi világnak is, az élő világnak is, és az emberi személyek életének is volt egyszeri kezdete. És azt írja, hogy éppen ezért, mert ezt a tudomány megállapította már, képtelenek vagyunk a kezdetet tudományosan, soha nem is fogják tudni bebizonyítani, mert ahhoz kísérletek, ahhoz a tudománynak olyan feladata kellene, mint ha helyszínen ott lenne, és megállapítaná a kezdeteket. Ezt már nem a sejtkutató professzor úr mondja, hanem mi teológusok mondjuk, lelkipásztorok, hogy nagyon érdekes, hogy ebben az egyszerű teremtés történeti leírásban a teremtés, teremteni szóra két héber igét találunk a Biblia eredeti szövegébe. Az egyik a bárá, a másik az ászá. A bárá az azt jelenti, hogy valami eredetit, valami addig nem létezőt teremteni, az ászá azt jelenti, hogy a meglévőkből tovább teremteni, tovább formálni. És háromszor fordul elő a teremtés történetben a bárá szó, az ászá jóval többször, ennél a három pontnál. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Börésit, bárá, Elohim, és folytatódik, így kezdődik a Biblia, az Ószövetség, Mózes első könyv. Aztán ez a bárá jön elő, amikor az élő teremtéséről van szó, utána már az ászá megy tovább, hogy formálta így úgy tovább Isten, és ugyanez a bárá szó van, amikor az ember teremtéséről van szó. De menjünk vissza a kutató professzorhoz. Szerinte a tudományos világ ma abban egyezik meg, hogy az élettelen anyagi világ 13,7 milliárd évvel ezelőtt kezdődött, mintegy 100 atom van, amelyekből beláthatatlanul sok molekula képződhet. Az egyes atomok, molekulák, molekula képződmények nem egyediek, egyformák, azonosak mindenütt. Ez a 100 alap, és ami azután végtelen mennyiségben képződik. Az élővilág létének egyszeri kezdete, a 4,75 milliárd éves földünkön úgy 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Írja, az élővilág pontosan azokból az atomokból, anyagokból épül fel, mint az élettelen. De két törvény az élettelen fölé emeli. Az egyik a folytonosság, a másik a változékonyság. Az élő világ a folytonosság törvényét megkapta. Az élet folytonos és változékony. Az élő világ legfőbb tulajdonsága, hogy minden élő egyedi, de a léte szigorúan faji létkeretben szabályozott. Számomra nagyon érdekes volt, amikor rádöbbentem, hogy faj-fajba nem megy át. Tényleg, és hogy figyeltük, hogy az evolúció vonala hogy is, pedig még kacsából libát se lehet létrehozni. Legfeljebb kis kacsát, nagyot, ilyen fajtát, olyat nem megy át. Faji keretekhez kötött, így biztosított a rend. Az emberi személyek egyszeri kezdetéről, és itt jön, ami nekünk nagyon-nagyon döntő, írja a professzor, hogy egyediek vagyunk, mint minden élő lény, de velük szemben az egyedi embernek nincs faji létkerete. Az emberi személy lényege, hogy szabad. Az élővilágra érvényes legfontosabb törvény a folytonosság törvénye alól is felszabadított. Ölni tud. Az állatvilág a folytonosságot meg nem szakítja. Eszközt tud az ember gyártani saját utódainak méhen belüli megölésére is. És minden élőfajt is képes kiirtani. Tehát egyedül az ember képes bűnt elkövetni. Így az ember már nem törvényfüggő, élő, létező, mint az állatok, amelyek a beléírt programot követik, a lehetőségeik között, vagy a növények, vagy bármi más, hanem az ember istenfüggő, élő, létező. És itt aztán folytatja a professzor, hogy ha nem Istentől függ, akkor bálványt imád, és egy bálványfüggő lesz. Nagyon sok mindent a könyvből igen gondosan, igényesen leír a szerző. Most csak ennyit a könyvről és a könyvből. Folytassuk a Biblia tanulmányozást. Mózes első könyve 3. részének az első 15 versét. Nézzük meg ma este. Fiatal lelkész társamat kértem, hogy majd egy verset, két-három verset, ahogy a szükség kívánja a magyarázathoz, olvasson el. Most még nem kell kezdenie, mielőtt belekezdenénk, még valamit hadd mondjak el. A Biblia 3. oldalánál járunk, és ebben a történetben arról olvasunk, hogy az idilli kezdet megtört. Mire végére érünk, addigra a második képre átkapcsolunk. Most még az első képnél járunk. Megvan a függőleges szál. Istennel a kapcsolat, önmagával az embernek, a többi emberrel és a természettel. Ebből a kapcsolatból adódóan együtt lüktet az élete. De arról fogunk most hallani, hogy az ember eredeti helyzete megváltozott, elszakadt az Istentől, és ennek belátható és beláthatatlan következményei lettek. Egy történetet hadd mondjak, számomra szemléltette, ami történt a bűnesetben. A második világháború idején az egyik magyar katona olyan helyen volt a fronton, hogy robbanást szenvedett, mégpedig úgy, hogy elveszítette az emlékező képességét. Semmit nem tudott arról, kicsoda, honnan jött. És amikor vége volt a háborúnak, jött a fogság, akkor odalökték a magyar hadifoglyok közé, akik ugratták is, meg őrizték is, ott volt velük. A gond akkor támadt a számukra, amikor vége volt a fogságnak. És jöttek haza a vagonban. És azon gondolkodtak, hogy mit kezdjenek ezzel az emberrel. Senki nem akarta hazavinni, van így is elég baj. Elhatározták, hogy a kis pénzükből, kis ennivalójukból összeadnak neki, kiteszik Debrecenben a vagomból, induljon a főutcának, majd valamelyik nagy gazda, akkor még voltak nagy gazdaságok, fölpártolja, és ha másutt nem, az istállóban ad neki helyet, szálláshelyet, kis italt, cigit, kis pénzt, ad neki, és eltengeti az életét. Aki elmondta ezt a történetet, idáig tudta követni, hogy mi történt vele. És nekem az jutott eszembe, hogy micsoda különbség, hogy ezt az embert lehet, hogy feleség várta valahol, gyermekek, szülők, falu közösség. Micsoda különbség, ha egy orvos jött volna, aki helyre állítja az állapotát, és visszasegíti az övéi közé. És aztán az jutott eszembe, hogy milyen pontos kép rólunk ez a történet. Hiszen egy óriási robbanás, óriási detonáció után van az emberiség. A Biblia harmadik oldala pontosan erről beszél nekünk a bűneset történetében, hogy ez a robbanás kivitt bennünket a helyünkről, elvesztettük az igazi összefüggéseket, és azóta az ember úgy él, mint az a debreceni hadifogoly, tengeti az életét, tényleg nem is nagyon érti, pontosan nem áll össze a kép életről, halálról, hova megyek, hogyan. Áll, él, kiki a maga módján, berendezve azt az istállót, vagy lakószobát. Talán komfortossá, próbálva, téve, de akárhogy valami olyan helyzet, olyan állapot van rajtunk, ami nem az eredeti. Megromlott az ember kapcsolata. Elvesztette Istent, megromlott a kapcsolata önmagával is, a környezetével is, a természettel is. De nézzük ezt a csodálatos történetet, mert nagyon pontosan adja elénk, hogy mi is történt igazán velünk. Halljuk az első verset.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról.
Egy új szereplő jelenik meg a színen, a kígyó. Ő a sátán jelképe. A Biblia egy másodpercig sem hagy kétséget afelől, hogy a sátán létező szellemi hatalom. Nem szarvaspatás Krampusz, ezzel a középkori képpel ő akarja elhitetni, hogy nem is létezik, hogy közben elvégezze azt, amit szeretne elvégezni velünk és közöttünk. A sátánról világosan beszél az ige, elmondja azt is, hogy angyal fejedelem volt valamikor, talán ha nem is a Biblia íródott az ember tragédiája képsorba, de Luciferrel így, ha gondolkodunk, érzékeljük, ahogy Isten ellen lázad, levettetik, és a magával ragadott angyal sereggel együtt a démonvilágot alkotja. Össze ne tévesszük, hogy nem azonos súlycsoportban van Isten és a sátán. A sátán egy fűszálat nem tud teremteni, azzal zsonglőrködik, amit Isten teremtett. És a célja, hogy amit Isten jónak teremtett, azt ő megrontsa, és a legnagyobb megrontásra természetesen Isten legkedvesebb teremtményével, az emberrel tör, hogy elpusztítsa. Az új szövetség szava az ördögre, diabolos, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, összekeverő, pontosan kifejezi a lényeget, és Jézus így beszélt róla, János evangélium a 8. részében olvassuk ezt a verset. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magájéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy honnan tudom, hogy a sátán létezik, két dolgot mondanék. Az egyik, a Biblia világosan ír róla. A másik, körül kell nézni ebben a világban. És akkor azt látjuk, hogy itt valaki járt. Én most fölmegyek az alkalom után a lakásomba, és azt látom, hogy ott szétdobálva van minden, akkor tudni fogom, hogy itt valaki járt, mégpedig nem jó szándékkal. Ha valaki körülnéz ebben a világban, érzékeli, hogy itt valaki járt, és valaki jár, mégpedig nem jó szándékkal. Ezt érzékelni lehet. Megjelenik itt a bibliai történetben, és az első emberpár életében már is megkezdi a munkáját. Az ő célja az, hogy a hitünket, bizalmunkat elvegye Istenből, Istentől, hogy ne legyünk összekötve vele, mert ameddig összeköttetésünk van, addig védve vagyunk, ahogy tegnap hallottuk. Ha ezt sikerül megoldania, úgy járunk, mint az a birkózó, akit megemelt a társa a birkózó mérkőzésen, már a szőnyegről fölemelte, oda teszi, ahova akarja. Ezért mindig az ember hitét támadja a sátán. Ne higgy, ne bízz Istenben. És ahol ő megjelenik, ott mindig valami hazugság, valami rontás következik. Bárhol nyitjuk ki a Bibliát, ahol a sátánról szó van, már pedig sok helyen van szó, ott mindig valami baj van. Itt csak nem zárójelbe, hanem nagybetűkkel jegyzem meg. Bárhol nyitjuk ki a Bibliát, ahol Jézus megjelenik, ott mindig valami jó történik. Vagy egy embert meggyógyít, vagy olyat mond, úgy tanít, vagy úgy vigasztal, bárhol megjelenik, valami nagyon jó történik. Most itt is elolvasta a lelkész társam a mondatot, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról sem ehettek. Egyetlen betű magyarban az, amit ő megváltoztatott. Mert ugye Isten azt mondta, hogy egyetlen fájáról nem ehettek. Egyetlen fájáról sem ehettek. Tudja nagyon jól a sátán, 100-szor intelligensebb, vagy 1000-szer, mint mi. Pontosan tudja, mit mondott az Isten, de beleteszi ezt a csúsztatást, hogy szóba álljon vele az ember. Mert amikor szóba áll, akkor már bajban van. Mert túljár az eszünkön. Vele nekünk nincs közünk. Nem szabadna az embernek a sátánnal szóba állni, babonáktól kezdve az okkult világ dolgai. Meg van őrülve az ember, hát kiszolgáltatja magát. Megy jósokhoz, keresi mindenféle úton ezeket a tiltott területeket, és kinyitja a lelkét a sátán előtt. Mert akinek hiszek, akinek a dolgával azonosulok, azelőtt megnyitom a lelkemet. Azt szoktam mondani a fiatal pároknak, hogy amennyire bíznak egymásban, hisznek a másiknak, annyira nyílnak meg előtte. Annyira nyitják meg az életüket. Először még gyanús a másik, hogy na, vajon mit akar, meg mennyire bízhatom benne. De ahogy jobban-jobban megbízik, megnyitja az életét előtte. Ugyanígy van, ha Istennek hiszek, megnyitom az életem előtte, hogy járd át a hatásoddal. Igen, köszönöm Istenem, mit mondtál, figyelek rád, veled vagyok kapcsolatban. Ha sátánnak hiszek, nyitva a lelkem sátán előtted, mit mondtál? Hogy is, akkor arra figyelek, átjárhatod az életemet. És a Bibliában nincsenek véletlenszerű mondatok. Isten nagyon figyelt arra, ha nem is tolba mondta az embernek, mert mindenütt rá lehet ismerni a szerző egyéniségére. De nagyon figyelt arra, hogy úgy kerüljön elénk az ige, hogy azt nem emberek ötletszerűsége, pillanatnyi indispozíciója vagy diszpozíciója hozza, hanem az ő kijelentése legyen. Ezért álljunk meg ott is, hogy véletlene, hogy a sátán az asszony oldaláról kezdi a támadást. Érdekes volt, mikor ezt megkérdeztem a jegyespároknál, az egyik vőlegény, az egyik ilyen sorozatban azt mondta, hogy persze, hogy az asszony, hát ő a gyöngébb, és mondtam, hogy csöndesebben, férfi testvérem, mert hamarosan kiderül a totálkáros férfiről, hogy mi a helyzet, úgyhogy akkor majd nagyon húzhatjuk a nyakunkat, de igaz az, hogy nem véletlenül az asszonnyal kezdte a támadást. És itt jó egy pillanatra megállni a férfi és nő különbözőségéről, elgondolkodni. Nem véletlen, hogy Isten férfivá és nővé teremtett bennünket. Ezzel ő nagyon nagy ajándékot szánt nekünk. De azért, mert nem ugyanolyat teremtett. A férfit erősebb fizikummal teremtett. A csontozatunk is más, mint a nőké. Mert őrző-védő szolgálatunk van. Feladatunk, hogy védjük a párunkat, védjük a fészket, gyermekeket. A férfi első számú feladat, hogy a külvilág felé képviselje, őrizze, védje a társát, a családját. Ezzel szemben a nőket sokkal bolyhosabb, cizelláltabb belső világgal teremtette az Isten. Én azt szoktam mondani, hogy szerettem a matematikát annak idején, mert 2×2=4, most is a szudókukat, meg az ilyen rejtvényeket nagyon szerettem. Mert az ugye úgy logikus. De a fizikával mindig bajba voltam, mert ott volt vagy a levegő nedvességi együtthatója, vagy valami csúszási együttható, és sokszor nem értettem, és ma sem értem, hogy miért tudja az esetek többségében a feleségem jobban, bizonyos helyzetekben, hogy mi lesz, vagy mi a helyzet, mint én. És rájöttem, hogy hát az asszonyoknál ilyen levegő, nedvességi együttható, vagy egyéb valami benne van az ő világukban, ami azt mondja, hogy csak, hát igen. Összetettebb, gazdagabb belső világgal áldotta meg, ezért érzékenyebb is, megzavarhatóbb. A férfira rábízta a feleségét, azt mondta, hogy vigyázz rá, testi, lelki feladat a férfinek, hogy őrizze a társát, és gondoskodjon róla. Testi, lelki jólétéről első renden a férfi. Egyébként 100%, 100% az értékük, ha valaki nem hiszi, akkor gondolja meg, Jézus mennyivel fizetett többet egyikükért vagy másikukért a kereszten. Ugyanannyit fizetett, a drága életét adta oda. A férfiért és a nőért is. De most figyeljük tovább a következő verseket.
Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg.
Az asszony válaszolt. Nem azt mondta Isten, hanem azt, hogy a kert egy fájáról nem ehetünk. Kígyó nem erőlteti tovább, nem magyarázza, hogy de azt mondta, nem. Ő már elérte a célját. Szó szót követ. És itt már halad a célja felé, bemondja a nagy adót. Dehogy is haltok meg. Isten azt mondta, meghaltok, Sátán azt mondta, nem haltok meg. És ez az ő nyílt, frontális munkája, amikor pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amit az Isten mondott. Meghazudtolja, nem igaz, amit az Isten mond. És itt akarja a hitét az embernek elvenni az antennáját, maga felé fordítani, átvenni a szellemi irányítást az ember fölött. De bolond lenne az ember engedni. Hát minden ajándékot Istentől kapott. Hát olyan önfeledten zajlik az élete. Megkapta a jót, az ajándékot Istennel, harmóniában van. Hát hogy hinne már a sátánnak? Igen ám, csak az egér is rámegy az egér fogóra. Bolond lenne az egér rámenni, ha az egér fogón nincs valami csalétek. Az tényleg bolond egér, akit meg lehet úgy fogni. Vagy amit. És itt jön három csalétek, amit bedob a sátán. Három olyan ajándék, nagyon hangsúlyozom, végigkövessük, hogy három ajándékot mérgez meg. Istentől az ember kapott nagyon nagy ajándékokat, és sorra vesszük ezt a hármat, ha a helyén vannak, nagy ajándék. Ha turbósítja őket az ellenség, vagy megmérgezi, akkor rámegy az életünk. És azért olyan fontos látni ezt, mert hallatlan modern könyv a Biblia. Ma is ezen a hármas rugón mozog az emberiség. De nem azon alapvetően, amit Isten ajándékként adott, hanem azon, amit megmérgezett közben a számunkra a sátán. Figyeljük hát, az ötödik verssel folytatjuk.
De hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
A dicsőségvágy oldaláról támad először a sátán. És itt tudnunk kell, hogy tegnap is hangsúlyoztuk, Isten bennünket egyenként teremt meg anyánk méhében. Az új lenyomatunk is más, nincs két egyforma, még az egypetélyű ikreknek sem, ugyanolyan az új lenyomata. Külön személyiséggé tesz bennünket, és azt a feladatot adja, hogy hozzuk ki magunkból, amit ajándékként adott. Tehát egy bizonyos becsvágyat adott az embernek, jól szeretném mondani ezt a becsvágyat, de az ige kifejezetten azt mondja, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Mi van az Isten dicsőségére? Az, ha a helyén vannak a dolgok. Tehát bármit cselekszem, akkor teszem jól, hogyha a tőlem telhető legjobbat adom. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenkinek kitűnő tanulónak kell lenni. Ha tőle telik, az a közepes. De ő egész szívvel, beleadva megteszi, csúcs. A tőle telhető legjobbat. És ugye bennünk is van ez a vágy. Ha főz valakit, szeretné, hogy úgy sikerüljön, és örüljenek neki. Ha takarít valaki, ne söpörje szőnyeg alá port és a szemetet, vagy a szekrény alá, hanem a tőle telhető legjobbat. Mert Isten így teremtette az embert. Az életünknek tulajdonképpen a küldetése, hogy Isten dicsőségére legyen. Azaz a helyén legyenek a dolgaink, testben, lélekben, szerelemben, munkában, pihenésben. Istennek a célja az emberrel az, hogy igazán kijöjjön belőle, amit ajándékként adott nekünk. Jön a sátán, turbósít. Azt mondja, ez így nem elég. Ti lesztek az Isten. Hallottuk. Olyanok lesztek, mint az Isten. Te leszel az Isten. Tudod, azért zárta el előled, hogy te maradj kiskorú, majd te is fogod tudni, te leszel az Isten. És itt az első nagy csalétek. És azóta elindult az isteni szpáron. Beszedik a drogot a versenyzők. Mindegy, hogy mit károsít és mi lesz a következménye. De ha törik, ha szakad, nekem kell nyerni. És már ott tartunk, ezt csak halkan mondom, hogy az olimpiai mozgalomban nem mernek a végsőkig menni ebben a kérdésben, mert akkor megbukik az olimpia. Lehetetlen, testvéreim, hogy akkorát dobjanak ma már. Kalapácsvető, tiszkoza, többi, meg egyéb sportokban képtelenség. Kiderült arról a csodaúszóról is, a Pelsz barátunkról, hogy ő is doppingol. Csak ugye a tiltott listán még nem szerepelt, már most szerepel, de már, de most én nem ezzel akarok foglalkozni, csak azzal, hogy az emberben ott van, hogy én legyek, de minden áron én legyek. És kifordítja a helyéből a dolgokat. Emlékszem Balcójék nemzedékére, micsoda öttusa idők voltak azok, a svéd Fern, meg a többiek, az orosz Onyiscsenko, meg lehetne sorolni tovább, akik annyira szerették az öttusa sportot, hogy együtt edzettek. És akkor jött a verseny, akkor élesbe. És amikor jön az olimpia, és egyik ezek közül a versenyzők közül megcsinálja, hogy beszerel a párbaj tőrébe egy szerkentyűt, amivel ő rövidre tudja zárni a találatjelzőt, illetve jelzést tud adni, és amikor ugrik a versenyző felé, miután egy találatig mentek a, megy az öttusában a vívás, ő azonnal jelezte, jó, nyert, és nézték a többiek, már a 16. asszót nyerje, nem volt ekkora vívó ez. Mi történt? Egyszer elugrott a versenyző, és akkor nyomta meg a szerkezet. Elkérték, diszkvalifikálták. Én azon gondolkodtam, hogy hogy nézett ez Balcójék szemébe. Hát a barátaik. Hát együtt edzettek. Hát jóba, rosszba. Úgy voltak, hogy megbeszélték, tervezték, még hogy lehetne fejleszteni, mit lehet. És akkor megcsinálja a versenyen. Lehet, hogy nem ő, lehet, hogy a csapatvezetők, a többiek szedték rá, de ő is benne volt. Nekem kell nyerni. No, ez az egyik rúgó, ami ma is mozog az emberiség, a dicsőség vágy. A púder szöveget kell a főnök alá tenni, mondta valaki. Akkor lesz prémium. Nekem meg azt is elmagyarázták, hogy hogy lehet egy mestert megnyerni, aki a legjobban készítette a szakmájába a dolgokat. Hát lelkész úr, hát mondja neki, olyan keze nincs senkinek, mint magának. Akkor vakarja a fejét, nem tudja egyből elvállalni, mert annyira tele van, túlvállalta magát, de 2-3 hónapon belül azért el fogja vállalni. A lelkész ilyet mond neki, hogy ilyen keze senkinek nincs. Valuta ma a világon a dicsőség vágy. Ugye csak egy, az ingre kell helyezni valami kis jelzést, és 3-szor annyira el lehet adni ugyanazt az ing. Mert egy kategória vagyunk. Nem akarom folytatni tovább, szerintem mindenki tisztában van vele, hogy miről beszélek. Ez az egyik rúgó, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én? Az Isten nem érdekes, én ki vagyok. Tudnám ezt még folytatni, de menjünk tovább, hogy az időnkkel is gazdálkodni tudjunk. Halljuk a következő verset.
Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett.
Jön a második és a harmadik csalétek. A második az élvezett vágy. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, megveszek érte, úgy csillogott, villogott, vagy hogy volt, olyan kívánatos volt, hogy egyszerűen enni kell róla. És itt megint azt mondom, Isten ajándékai, a testi örömök a maguk helyén. Fiataloknak szoktam mondani, hát húzódtok el az Istentől, hogy jaj, ha szerelem vagy valami, hát nem is tudnál szerelmes lenni. Ha Isten a hormonrendszeredet, a testfölépítésedet, idegrend, egész valódat nem úgy állítja be. Hát hogy képzelette ezt? Hát ki teremtette a nyelvünkre az ízlelő bimbókat? Nem mi. Hogy ne pirulába vegyük be a rántott csirkét, vagy éppen kinek mi a kedvence, hanem úgy együk. És hát Isten étel, ital a nemiségünk dolgában, egyáltalán a testi örömeink dolgában megajándékozott bennünket. Ha valakinek beírtam én magamnak, hogy egy idős néninek már semmi testi öröme nincs. Akkor bedob két kocka cukrot, a csuda vigye el ezt a világot. Hát azért valami legyen már. És bocsánatot kérek az idős testvérektől, mert nagyon szeretem az idős néniket. Lassan már én is idős bácsi leszek. Tehát egy kategóriában leszünk a kocka cukrosok. De értjük, hogy az testi örömeket, hát ő találta ki, ő adta nekünk, csak jön a sátán, turbosítunk. Ital. Hát az egy pohár bor, vagy két pohár a maga helyén. Én emlékszem arra, amikor betonoztunk apósoméknál. Júliusi, meleg, nyári napon, hát az a 6-8 üveg sör úgy belement a betonba, hogy észre se vettük. Abszolút semmi probléma nem volt vele. Igen, nem csak amikor már azt halljuk, hogy 1 millió alkoholfüggő van Magyarországon, akkor összeszorul a szívünk. Hány ember problémája ez? Hány házastárs vagy élettárs problémája ez? Hány gyermek problémája ez? Meg mindnyájunk problémája, mert valakinek állni kell azt a cechet. Amiből azért valahogy ezeket a helyzeteket is hordozni, kezelni, gyógyítani kell. Értjük, hogy mit jelent, mikor jön a turbósító. Ah, ugye ez az élvezet, vagy ott a szex. Nem a fő olvasmányom, testvéreim. Nem is szoktam, csak úgy rábukkantam egyszer a kis kegyed egyik számára. Olvasom, és úgy nézem, hogy 4-5 év alatt a házastársak megszokják egymást, már kell a változatosság. Én úgy akkor lettem olyan 30-35 éves házas, mondom, hát valami itt nálunk másképp alakult, vagy hogy is a helyzet. De elgondolkodtam rajta, hogy igazuk van. Ha csak test a testtel találkozik, akkor valóban az a helyzet, hogy mindig kell a változatossága több, hát ugyanúgy, hogy a drogosoknak, hogy az inger már most az kevés, már más, most megint, most hogy lehet tovább haladni, ugyanígy van. De hát Isten nem úgy gondolt el a mi szexualitásunkat, hogy test a testtel, hanem hogy két embert egybe épít. Egymás iránti felelősségben, érzelemben, szeretetben, szerelemben, épít jövőre nézve is, és ebbe az egybeépített valóságba adja, mint egy vivőerőként is, mint egy ajándékként is a szexualitás ajándékát. Túl a gyermek nemzésen is, örömszerzésül is. Ha ebből a keretből kilép az ember, akkor már a turbósító dolgozik. És hogy a legtöbb szenvedés és szomorúság, melyik területen éri az emberiség életét, talán éppen ezen az legérzékenyebb területen. És hogy mennyire így van, hogy nem test a testtel csupán, biztosan megbocsátják nekem a fóti testvérek, ha elmondok annyit, hogy annak idején a 80-as évek kezdetén, mikor egy lelki ébredést indított köztünk az Úr, éppen a házas életek megújulásán indult el az ébredés. Azzal kezdődött, hogy 10-15 éves házas párokból, ahol már azért döcögött a kapcsolat, a testi kapcsolat is. Férfiak ambicionálták jobban, a nők húzódoztak jobban. Elmentek feleségek egy női konferenciára, csendes hétre. És hazajöttek a csendes hétről, és önfeledten megújult állapotban adták magukat a férjeiknek. Azok teljesen megdöbbentek, hogy mi történt. Hát ezek nem szex tanfolyamon jártak. Hát ezek lelki konferenciára mentek. Igen ám, csak a pszichoszomatikus kölcsönhatásokat nem mi találtuk ki, mi csak fölfedezzük. Miközben áttisztult a lelkük, megújult a testük, megújult, helyre került, regenerálódott sok minden. Micsoda hatása van, ha lelkileg regenerál bennünket az Isten. Azt hinnék emberek, ha Isten közelbe megyünk egy kicsit, rigorózusabb, szigorúbb, kicsit örömtelenebb világba megyünk, ahelyett, hogy azt éreznék, hogy Isten közelsége, a valóban ővele kerülünk kapcsolatba, ízesebbé teszi az életünket, használhatóbbá, emberibbé. A lelki pásztorhoz kopogott be egy férfi, és azt mondta, hogy lelkész úr, maguk itt nagyon jó dolgot csinálnak. Tudja, 2 éve ide jár a feleségem a Biblia órájukra. És gondolja meg, 23 éves házasok vagyunk, és múlt hétfő hozta először ágyba a kávét nekem. Csak bibliázzanak tovább, ez jó irány. Bár jött volna ő is, de egyelőre még nem tartott, és nem tudja, hogy amikor kapok egy impulzust, ami már az Úrtól jött impulzus az én párom életébe, azzal én mindig beljebb-beljebb jutok abba a csőbe, idézőjelbe teszem a csövet, mert Isten nem csőbe húz bennünket. Lehet, hogy 2547 impulzus kell, úgyhogy az az asszony testvér vigye a kávét még jó párszor, amíg a férje egyszer csak ebben az összefüggésben megkapja azt az ajándékot, hogy már nem csak a kávét látja, hanem azt is, aki olyanná tette a feleségét, hogy ilyen gesztusokkal, meg hasonlókkal veszi körül őt. Hát így vagyunk, testvéreim, a második csalétekkel, és akkor még a harmadik csalétekről röviden. Ez meg a szerzési vágy. Megint hangsúlyozom, hogy ajándékról van szó. Isten azt mondta az embernek, hajtsátok uralmatok alá a földet, rendezzétek be, fedezzétek föl. Ezt mondja nekünk is, fiatal házasoknak, idősebbeknek, hajtsátok uralmatok alá, de úgy, nem a másik embert, hogy rendbe teszitek a kertet, hogy megmunkáljátok, hogy rendezgetitek a ti lehetőségetek keretein belül, szembé teszitek az otthont, az életet. Ezt a feladatot adta. Jön a sátán, turbosít. Ez se elég, az se elég. Nézd a szomszédnak, 10 centivel magasabb a kerítése, meg kell őrülni. Nézd, milyen kocsit vett, nézd, ilyen eszközök, olyanok, nem érdekes semmi. Tudom a mai időben erről beszélni, amikor valaki örül, hogyha nem a számláit fizeti ki, hanem valahogy meg tud egyezni, hogy a számla törlesztést milyen és milyen variációban lehet megoldani. De ez a harmadik, amin mozog a világ. Turbósít a sátán, és gyerünk, 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 és ennek nincs vége. Tehát 3 ajándék, amit ő megmérgez, és kifordítja a helyéből az embert. Úgy, hogy a dicsőség vágyat, az élvezet vágyat, a szerzési vágyat eltolja abból a rendből, amit Isten gondolt el. És ezzel az ember már hálóban van. Már egy kényszerpályán, mint az egér, amikor a sajtba már kezd harapni, mert nem ott van a sajt, ahol lennie kellene, vagy az egér nincs ott, ahol most lennie kellene. És ez a 3 ma is így működik. Nagyon érdekes kísérlet, ha megtesszük magunkkal, hogy vajon a 3 melyik a legtámadhatóbb terület az életünkben. Én tudom a magamét, nem árulom el. Sokszor irigykedtem, akinek nem az az elveszettségi területe, ami az enyém. És rájöttem, hogy ne irigyeljek én senkit. Mert mindnyájan el vagyunk veszve. Alapvetően úgy önmagunkban. Tehát mindenkinek megvan a maga elveszettségi terület. Lehet, hogy mind a 3 kombinációjában csúcs. De az egyik biztos, hogy a leghangsúlyosabb ebből a 3, ahol a legjobban kezdheti ki a sátán az életét. Arról is jó lenne szólni, nagyon érdekes, de arra most nincs időnk, hogy a Biblia mintegy 1500 év alatt állt össze így, tehát az első könyvtől az utolsóig 1500 év választja el a keletkezési időt. És hogy mennyire az Isten szent lelke állította egybe ezeket a tekercsekben külön születő könyveket. Hát itt a Biblia elején ezt a 3-as rugót látjuk. Ha valaki kinyitja Jézus megkísértésének a történetét, Máté evangéliuma, ott a Biblia közepe után, mondjuk az Új Szövetség kezdetén, ugyanezt a 3-as rugót fedezi föl. Ha valaki a Biblia végére megy, 1 János 2, 15-16, ott János első levelében, Azt mondja, ami e világban van, mármint a megromlott lelkiségben, az a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése. Ugyanez a három. De mondom, most menjünk tovább, ez csak arra, hogy érzékeljük, mennyire pontosan ugyanarról van szó. Nem tud újat kitalálni a sátán. Ezt pörgeti, és sikeresen pörgeti, pörögnek az emberek. Elhiszitek, ha azt mondanánk? Minden este 10 kiló kristálycukrot kap, aki eljön ide. Dugik tömve lenne a fasori templom. És még az MT hírpoltárjára se kellett volna föltennünk, meg még a rádiónak bemondani, meg minden az esti alkalmakat, csak megsugni valakinek. És a szoknya távirón ez. 10 kiló kristálycukorért, értitek, testvére? Hát az Isten drága igéje, ha valakit helyre állít. Hát micsoda kincs, mit nyer az élete, a házassága, vagy az egyedülléte, vagy akármit mondok. Nem, 10 kiló kristálycukor, már lehet, hogy 5 kiló is elég lenne, de erről most ne értekezzünk. A hármas csapda bejött, szakított az asszony a fáról, és ada vele lév férjének is, és ő is evék, így mondja a Károli, és ugyanez az új fordítás, adotta vele levő férjének, és ő is evett. Micsoda! Hát a férjére bízta Isten, hogy őrizd a párodat. Hát még meg se volt az asszony, mikor Isten elmagyarázta a férfinek, hogy ne egyél erről a fáról. Persze az asszony is tudott róla, mert a sátánnak már mondta, hogy nem azt mondta az Isten, de nem törődik vele. A férfi most nem őrizte a párját. Sőt, óránál fogva lehetett vinni, ő is evett. És jön a következmény, 7. vers.
Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
Nem az történt, amit a sátán beígért, már soha nem történik. Ő csillogtatja a dolgokat, belemegyünk, és utána ott hagy. Sőt, körbe röhög bennünket, ha szabad ezt így mondani. Igen, ott hagy bennünket. Ez a fügefa levél kép, ez nem azt jelképe, nem testi kép elsősorban, hanem azt jelenti, hogy takargatni valójuk van egymás előtt. Addig önfeledten néztek egymásra. Addig eszükbe nem jutott, hogy nem csap be a másik. Most egyszerre elvesztették a fönti kapcsolatot, és azonnal megnyílt a szemük, de mire? Vajon bízhatom benne? Vagy nem járok rosszul ő vele? Vajon mibe forog az agya? Hogyan? Egyszer csak megtörik ember és ember között a kapcsolat. A legszorosabbak között. Hát ott vannak, ajándékként kapták, és már úgy élnek, vagy úgy vannak, mint a kutya macska. Hát de így megy az élet, testvére. Ember ember között, szülő gyermek sokszor, szomszéd szomszéd, nép a néppel, beosztott főnök, nem akarom sorolni, de nem magától értetődő újra a házaspárokra utalok, jegyes párokra jönnek, és azt mondom, ugye úgy jöttek ide be, hogy gyanús a lelkész, meg van óvatos, igen, gyanús. És ugye a második alkalomra már nem úgy jöttek, nem. Mert már valami alakul, de az alapállás ez, gyanús az a másik, gyanús. Megtört az első nagy rombolás végig, mert ember és ember közötti kapcsolata baj van. Jön tovább.
Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?
Ugye, jön az Úristen, és Ádámnak szól. Az ember azt jelenti, hogy Ádám. héberben, tehát az Ádám névnek is a jelentése, a férfit szólítja meg, ahogy mondtuk. Ádám, hol vagy? Mit csináltál? Bejön a második nagy baj, a félelem. Elrejtőznek, félnek. Addig szó se volt félelemről. Úgy szeretem ezt az igét, hogy az Úristen hűvös alkonyatkor járt, kelt a kert fái között. Hát ez annyira kifejezi, hogy együtt lüktetett az életük. Nyilván nem 45-ös cipőbe, vagy hogy járt az Úristen, nem, hanem át meg át járta az ő világukat. Most közeledik Isten, elrejtőznek. Elbújnak, mennyire kifejező ez. Két nagyobb gyermekünk már akkora volt, hogy ott hagyhattuk őket otthon. És elmentünk valahova látogatni, mikor hazaértünk, azonnal tudtuk, hogy baj van. Később kérdezték, honnan tudtátok? Hát bementünk az ajtón, olyan csend volt, hogy az már gyanús. Előkerül a két gyerek, pontosan úgy, ahogy Ádám, Éva. Nem mernek az Úristen szemébe nézni. Bújnak, rejtőznek, bejön a félelem, és azóta itt a félelem a másik embertől, a sikertelenségtől, a betegségtől, a haláltól. Félelem a félelemtől, bejött a második következmény. Elvesztem a függőleges szálat, a biztonságot, a gondoskodást, és ott vagyok kiszolgáltatottan. Jön a 12. vers.
Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.
Az asszony a hibás. Isten kérdezi tőle, hogy ettél a fáról, melyről tiltottak. Tudta jól Isten, hogy ő evett. Föladja a labdát neki, hogy azt mondja, jaj, Istenem, elrontottam, hibás vagyok, könyörülj rajtam, tégy valamit, segíts nekem. Nem, férfi azt mondja, az asszony. Hát ő a hibás, és megkezdődik a harmadik nagy baj, a mutogatás. A másik a hibás. Figyeljük, csak az asszony se kell félteni. 13. vers.
Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem.
Ő is tovább mutat, kígyó a hibás. Ez a mutogatás azóta az otthonoktól a parlamentekig mindig a másik a hibás. Mindig. Olyan családot is ismerek, csúcsra járatták ezt a kérdést, legalábbis az asszony, férfi lejt valamit, összetörik, ilyen ügyetlen vagy. Lejti az asszony. És tudjátok, míg a férfi mondhatná, hogy milyen ügyetlen vagy, ő már mondja, te mindig sietetsz, azért történt. Mindig a másik a hibás, és azt hiszem, hogy ez elég ismerős nekünk is a mindennapokból. De térjünk csak vissza a 12. vershez, mert még nem ez a minden, amit az ember képes pofátlanságába, szabad ezt így mondanom, elkövetni.
Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem.
Hoppá, ki a hibás? Az Isten. Hát ilyet adtál nekem. Akit nekem így ide adtál, ő szedett. Tehát tulajdonképpen te vagy a hibás. Testvéreim, csúcs, csúcs. Meg se volt az asszony, amikor Isten megmondta neki, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. És most képes azt mondani, hogy te vagy a hibás. És azt hiszitek, hogy ez Ádám esetében? Hát ma is így van. Hányan mondják, lelkész úr, hol van az Isten? Boszniába bombázták a gyerekeket is, ott haltak meg ártatlanul, hol az Isten? Mondom, ember, hát nem azt mondta Isten, hogy ne ölj. Az ember öl, és utána azt mondja, hogy hol az Isten. Olvastunk egy levelet Amerikában. Hát az egyik diák megölte az iskolába a társát. És akkor egy kislány kétségbeesve írt Istennek, hogy kedves Isten, és hogy hol vagy, és jön a válasz, hogy kedves kislány, engem ebből az iskolából kitiltottak. Mert ugye nem szabad a Bibliát, nem szabad, mert megzavarjuk a fejlődést. Értjük? Egy középkorú asszony jött a lelkész hivatalba, valami ügyet intéztünk, És úgy őszintén kiborult, és elmondta, hogy annyi baj van a családban, és ő is csak 3 nyugtatóval tud aludni. Erre én azt mondtam neki, asszonyom, tegyünk egy kísérletet. Félig tréfáson, de komolyan gondolta. Jöjjön el 5-ször a vasárnap délelőtti istentiszteletre, és a 3 nyugtatóból csak egyet el tud hagyni, a nyugtató árának csak a felét tegye a persejbe, és akkor mindenki jól jár. Azt mondja nekem, ahhoz valakinek másképp kellene viselkedni, hogy én betegyem a lábom a templomba. És először magamra gondoltam, de hát először találkoztunk, és ez az ötlet se volt olyan támadás. De hirtelen eszembe jutott, és elkezdtem mutogatni fölfelé. Ő meg bólogatott. Megegyeztünk, hogy az Istennek másképp kellene viselkedni. Én értettem, hogy sok csalódás érte, sok törés. Igen ám, csak eszébe jutott azt kérdezni, hogy Istenem, így éljem a szerelmi kapcsolataimat? Így legyek a családom? Így gazdálkodjak az anyagi? Így legyek? Nem kérdezi. Csinálja, amit jónak lát. Mikor baj van, ki a hibás? Az asszony. De itt ne hagyjuk azért abba. Mindjárt befejezem. Az idézett igék folytatásában azt olvassuk, hogy az emberpárt és a kígyót Isten megbüntette, megmondta, hogy mi a büntetésetek, de valami olyat mond itt az Isten, amiben beleremeghet a szívünk. Hát a legnagyobb robbanással, az ember legnagyobb bajával, átkával, egy lélegzettel már kimondja az Isten az első jelzést Jézusról, a szabadítóról. Halljuk a 15. verset.
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.
Látjuk mindjárt a második képet csak úgy önmagában. Totálkárossá vált a helyzet. Eltűnt az Isten, eltűnt a szellemi mennyei világ. Ott marad az ember, árván, kiszolgáltatottan egyedül, és megszólal az Isten. Azt mondja a kígyónak, a sátánnak, hogy az asszony magva, itt már Jézusra utal, a te fejedre tapos. Akik láttuk Mel Gibson Passió című filmjét, azok az elején megrettentünk, amikor egy hatalmas törés hangzott, a sátán fejére taposás a kereszt. Végbe ment az a hatalmas szabadítás, ami egyetlen reménysége a helyét vesztett, bűnbe, halálba, Isten nélküli örök kárhozatba bukott embernek. Jézusról már itt fölhangzik az üzenet. És hadd fejezzem be azzal, valaki így fogalmazott, a Biblia első két oldala a teremtésről szól, Isten elképzeléséről az emberrel, meg a világgal. A harmadik oldal, hogy hogy romlott meg minden, és az összes többi arról, hogy Isten mit tett azért, hogy szabadítást adjon, és szabadítót küldjön az embernek. Az Ószövetség Jézusra mutat végig, az Új Szövetség róla beszél, de erről holnap este. És hadd mondjam, hogy amit eddig hallottunk tegnap és ma, az csak azért volt értelme elmondani és elolvasni, hogy hangozhasson. Az, ami a Bibliának a központi üzenete, hogy úgy szerette Isten e bűnbe, bajba, kárhozatba zuhant embervilágot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei atyánk nem szereti az embervilág, ha a sátánról beszélünk. Alapjaiban nem is hisz benne, De köszönjük, hogy a te igéd világosan beszél, hogy olyan csábítóról van szó, aki túljár mindnyájunk eszén. Önmagában egyikünk sem állhat meg, mert vagy olyan intelligenssé próbál mutatni bennünket, hogy mi túl vagyunk ezeken a primitív pontokon, vagy olyan közönségessé tesz, de mindnyájunk élete fölött uralkodik, amíg életünk át nem kerül a te felség területedre. És akkor is hogy támad? Köszönjük, hogy a te igéd világosan beszél nekünk életről, halálról, örök életről. Világosan beszél bűnről, világosan beszél sátánról, világosan beszél megkötözöttségről és szabadulásról. Köszönjük, hogy Jézust elküldted erre a világra, hogy éljünk általa. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten irántunk való szeretete, hogy Isten elküldte az ő fiát e világra, hogy éljünk általa.